És ugye, ahogy a bekonferálóban is beszéltünk már róla, hát András azért van itt velünk, mert hogy megjelent az első, vagy megjelenés alatt van az első könyved, Kémes ügyek címmel, avagy Akcióban a magyar titkos szolgálatok. Erről szeretnék majd veled beszélgetni, de a kedves hallgatóknak azért elárulom, hogy mi honnan ismerjük egymást, így gyakorlatilag hárman. Volt egy média, vagy van még mindig ez a médiaiskola, ahol Imre tanárom volt, Andrásnak nem voltam én a külön műhelyén, mert hogy és ezt muszáj vagyok, és azt tegnap, amikor beszéltünk telefonon, akkor is elmondtam, hogy azt el fogom itt adásban mondani. Volt egy olyan értékelése az Andrásnak, egy stand-upot kellett ott előadni, tehát föl kellett konferálni három választható témából valamelyiket, mint hogyha a tévében egy szál mikrofonnal állnánk ott. És én erre egyest kaptam az Andrástól, és ezt azóta se tudom megemészteni, pedig ennek 4 éve.
Annyira nem tudod megemészteni, hogy rendszeresen beszélünk, vagy találkozunk valami koncerten, vagy valami rendezvényen, vagy összejövetelen, vagy főszerkesztői értekezleten, és nincs olyan nap, hogy te ezt nem legetnéd, vagy ne vágnád a fejemhez, hogy én egyszer adtam neked egy egyest.
Egyes.
Hát bocsánatot kérek, ne haragudj, hogy én egyszer egyest adtam neked. De nagyon profi vagy, és nagyon jó vagy, de az a teljesítményed ott egyes volt. De
ha viszont, hogy örülne neki, hogy végre valaki helyére teszi, és ösztönözni a több munkára és a jobb dolgokra, nem, ő ezzel lovagolt, mi lett egyes? De agresszív kismalac.
De 4 éve mondja, tehát nem háromszor emlegette, hanem 4 éve folyamatosan. Tehát teljesen mindegy, hogy miről beszélünk. Tehát Michael Jackson emlékkoncertről, vagy rádiós felvételről, vagy iskoláról, bármiről, ő valahogy mindig beleszövi azt a...
Van egyébként egy-két ilyen becsípődés, én a David Beckham is. Aztán, de van, tehát vannak ilyen becsípődései. Önfotó, az is megvan. De
na, azt jónak mondod, mert az András, ugye ő is nagyon szeret fotózkodni, hál' Istennek.
Most konkrétan a teh becsípődései.
Na, úgyhogy innen, tehát így az iskolából ismerjük mi így egymást, így tulajdonképpen mind a hárman, de akkor térjünk oda, hogy először a könyvről beszélgessünk, vagy így a jelen helyzetedről, hogy hol voltál.
Várj egy kicsit. Csak azért, hogy fölkeltsük az érdeklődést, tehát, vagy mindjárt beszélgetünk az Andrással, de figyelj. Ugye az a cím, hogy Kémes ügyek, ahogy Akcióban a magyar titkos szolgálatok, és akkor nézem a hátsó borítót, mert az azért mindig többet mond el, mint önmagában a cím.
Igen.
Van egy angol mondás, a Can't Charge a Book by Its Cover, de azt mondja, hogy Nyugat-Európa még ma is tele van magyar katonai hírszerzés által telepített rádiókkal. A CIA és az MI6 a magyar hírszerzésről kért segítséget a balkáni háborúban. Már semmilyen műszaki eszköz nem kell az, hogy valaki lehallgasson bennünket. De ami a legjobb érdekes volt, csak nem 100 kilónyi szigorúan titkos Magyarországról szóló dokumentumot szereztünk meg potom pénzért egy szomszédos ország hírszerzésétől. Tehát ezek léteznek? Ez most tök komolyan kérdezem.
Amit most elolvastál, az az ügyek, tehát a könyvben lévő kémügyek, vagy elhárítási sztoriknak csak mondjuk a 20%-a. Tehát arról szól a könyv, hogy igazi magyar kémek, vagy igazi kémelhárítók mondják el azokat a történeteket, amik az elmúlt években megtörténtek velük. Tehát ezek valós történetek.
De azt mondod, hogy az elmúlt években ez mondjuk ilyen hány évig visszamenőleg?
A könyv 90%-a a rendszerváltozás után történik. Én nagyon figyeltem arra, hogy ne történelem könyvet írjak. Persze egy-két kém vagy kémelhárító élettörténete már előbb elkezdődik, hiszen a 70-es, 80-as években kezdődött az ő történetük. Nincs benne politika, tehát nincs benne 3x3. Nekem a legfontosabb célom az volt, hogy ez az a terület, ami mindenkit érdekel, de nagyon keveset lehet róla tudni. A titkosszolgálatok...
De miért? Nem is értjük, de miért?
Hát azért, mert nagyon jól végzik a munkájukat, másosorban pedig egy ilyen picit politikai beütés az, hogy csak akkor beszélnek a titkosszolgálatokról, vagy a nemzetbiztonsági szolgálatokról, ha botrány van. Leváltják a főigazgatót, vagy valamiben bele. Na de ez mindig...
Vagy lebukik valaki.
Vagy igen, de ez a felső egy ezrelék. Na de ez alatt több mint 10 000 ember. Nem, a létszám, hogy hányan dolgoznak ma a magyar titkosszolgálatoknál, ugye 5 van, 4,5, ezt nem lehet megmondani, de 10 000...
Hiszen titkos.
De több mint 10 000 ember, és ez a 10 000 ember azért dolgozik, hogy ez az ország biztonságban legyen, és ezeknek egy része külföldön kémkedik, embereket szervez be, hálózatot épít, ugyanezt csinálják Magyarországon. Tehát kőkeményen azon dolgoznak, hogy lebuktassanak olyanokat, például akik Magyarország ellen kémkednek, de ez jelenti a kínai hírszerzést, az FSB-t, az orosz hírszerzést, a szerbet, stb. Persze soha senki nem fogja hivatalosan megerősíteni, hogy ezek az országok itt kémkednek, vagy ugye itt az Edward Snowden.
Vagy hogy mi bárhol kémkedünk,
de hát a törvényben ugye megvan a felhatalmazásuk arra, hogy itthon és külföldön ugye az ország védelmében, terror, fenyegetettség esetén, gazdasági védelem, stb. Ezt mind el kell látniuk. És az ötlet onnan jött, hogy mindenki csak azt a felső egyezeléket látja, de hihetetlen sikereket érnek el. És ezeket a sikereket mutat. mutassuk meg. Kőkeményen kellett dolgozni a mostani titkosszolgálatok vezetőivel, hogy valamit is csöpögtessenek, illetve hogy ezek az emberek, akik itt megszólalnak, 11 nagyon neves tábornokról van szó, tehát főigazgatói szintű tábornokokról van szó, akik beszélnek a könyvben, hogy valamit is nyilvánosságra lehessen hozni. Ezért nincs megnevező, hogy melyik országtól loptuk el ezt a hírszerzési anyagot.
Mert,
mert együtt vagyunk az Unióban, és együtt vagyunk a NATO-ban, de akkor is meg tudtuk szerezni, és ez kőkemény játszma volt, úgynevezett intellektuális játékban, vagy hogy például milyen az, amikor egy diplomatánkat megpróbálja beszervezni egy harmadik ország attaséja, egy külföldi országban, és azt mondjuk, hogy nem lebukott, aki megpróbálja beszervezni, hanem itthon a hírszerzés vezetője azt mondja, hogy menjünk bele a játékba, csináljunk úgy, mintha beszerveznék, toljuk neki az információt, de tulajdonképpen azt dezinformáljuk,
információt, amit mi akarunk.
De azt is értékeljük, hogy milyen információt akarnak tudni, mert ebből tudjuk, hogy X dél-európai ország milyen álláspontot képvisel majd velünk szemben, vagy velünk együtt a NATO-ban, az EU-ban, Brüsszelben, Hágában, STB. Tehát hihetetlen intellektuális játékokba mennek.
Nagy stratégiai játék.
Mennyire nem tudunk erről semmit, de érdekes.
Majdnem, mint a futball.
Ezért írott a könyv, hogy nézzünk bele a kémek és a kémelhárítók történetébe. Hihetetlenül pozitívan álltak ők. Talán ez köszönhető egy kicsit nekem is, mert látták, hogy mit írok. Tehát, hogy nem lehúzom róluk a leplet, hanem tulajdonképpen megmutatok olyan fifikákat, olyan trükköket, amelyet a magyar hírszerzés és az elhárítás használ.
Én amikor az András fölkértem, hogy jöjjön be hozzánk, akkor kérdeztem tőle, hogy nincs életveszélyben? Tehát, hogy egy ilyen könyv megjelenhet csak úgy? Tehát, hát, hogy, vagy kellettek ehhez engedélyek? Vagy
mind a 11-en megerősítettek abban, és most a külföldi nagykövetségekről beszélek, hogy amint megjelenik a könyv, kérdezted, hogy megjelenőben van-e, most van az üzletekben, most került. Akkor az összes Magyarországra akkreditált nagykövetség és konzulátus azonnal megveszi, lefordítja a saját nyelvére, és elkezdik a hírszerzőik elemezni, hogy vajon róluk szól lesz a könyv, vajon az ő kémjüket buktattuk el, vajon náluk kémkedtük, és majd a részletekből
megpróbálják összerakni.
Bizony, hát nem véletlenül legalább 4 hírszerző vagy elhárító szaktekintély elemezte azután a könyvet, illetve az interjúkat, ez egy interjúkönyv, hogy ki lehet-e találni, mert erre nagyon penge élen táncoltuk, tehát hogy véletlenül se derüljön ki, melyik az az ország, ahonnan elloptuk.
Óriási, imádom. Andrással ott tartottunk, hogy megjelent egy könyv Kémes ügyek címmel, és elmondta, hogy hát egyrészt ez egy interjúkönyv, másrészt, hogy mi mindent szerettünk volna ebből a könyvből megtudni. Azért ez kellett egy kicsit utaznod is külföldre. Merre jártál?
Rengeteget utaztam, tehát ugye tudósítóként mind a köztévében, mind a kereskedelmi tévében, most pedig ugye egy videóhírügynökséget, a Hír 3D-nek vagyok a tudósítója. Nem lehetett volna, vagy nem indult volna el ez a könyv, hogyha nincsenek a külföldi utak. Tehát amikor elkezdtem a katonákkal utazni, ugye tudósítani, hogy hova mennek a magyar missziók, a magyar kontingens, akkor az ember ott találkozik azzal, hogy itt nem csak katonák vannak, hanem hát ott vannak a magyar katonai hírszerzés és magyar kémelhárítás tisztjei is. Hát konkrétan Irakban a magyar kémelhárítással alattunk egy szobában, ott volt hely, tehát ez nem egy nagy trükk volt. De ugye ott azt
innen jönnek az ötletek, látod? Tehát ennyi múlik.
De tényleg ennyi.
Jó helyen, jó időben.
És akkor mesél egy történetet, hogy 3 évvel ezelőtt a NATO csatlakozás előtt milyen alkukat, vagy milyen egyeztetéseket kezdett a CIA-vel, meg az MI6-el, ugye a brit hírszerzéssel, ugye a James Bond. Az MI6-el a magyar katonai hírszerzés, főleg a 90-es években, amikor ugye volt a Milosevicére és a balkáni háború, hogy akkor milyen szerepet játszottunk, és akkor jött itt, hogy olyan információk kerültek elő, amelyről nem tud a közvélemény, de hihetetlenül nagy magyar siker. És hogy a magyar katonai hírszerzés akadályozta meg, hogy egy puccs legyen például Milosevic ellen, vagy hogy milyen elképzelései voltak a CIA-nak abban, hogy hogyan lehetne megoldani a balkáni válságot, és számomra már az is hír volt, hogy miközben háborúzott Amerika és Szerbia egymással, és bombázták egymást, és igazi harcok voltak.
Nem egymást, bocsánat, inkább
az amerikaiak Szerbiát, igen, így van, de effektív szemben álló felek voltak. Közben a titkos szolgálatok nyitva tartották a hátsó kaput, és Magyarországon keresztül folyamatosan kommunikáltak egymással. Tehát például a szerb hírszerzés, a magyar hírszerzése, mi pedig a CIA-val, és üzengettek egymásnak, és ennek az egyik fő központja Magyarország volt, illetve Budapest volt, és ez nem került nyilvánosságra. És azt gondoltam, hogy egy ilyet le kell írni, mert lássuk már a szerepünket, és talán ez volt az, ami miatt mi nagyon hamar bekerülhettünk a NATO-ba, és behúztak magunkhoz. Egyébként hihetetlen nagy munkát végzett a két akkori katonai titkosszolgálatnak a vezetője, az ő nevüket el lehet mondani, mint Stefán Géza vezérezredes, mint Boczl László altábornagy, hogy ők voltak az egyetlen kelet-európai titkosszolgálati vezetők, akiket Bill Clinton kitüntetett. Tehát tehát az Amerikai Egyesült Államok elnöke ilyen magas rangú kitüntetést titkosszolgálati vezetőknek csak magyaroknak adott. Pontosan azért, mert hihetetlenül sokat tudtunk segíteni a balkáni háborúban. Szerintem ez egy nagy dolog. Ez is benne van a könyvben, hogy hogyan működött ez a hátsó kiskapus kommunikáció az országok között.
Nekem annyira érdekes, mert ha azt kérdezték volna egy pár évvel tőlem, hogy te milyen könyvet fogsz kiadni, akkor én biztos, hogy nem egy ilyen kémes történetre vagy interjúkönyvre gondoltam volna, hanem hogy biztos, hogy valamilyen ilyen tudósítói, valami élményeim vagy a világból, mert hát ugye azért földrengésekkor, meg mindenféle zűrös helyeken azért ott voltál és tudósítottál minket.
Tehát rengeteg háborúból tudósítottam, rengeteg katasztrófa helyszínről tudósítottam, és ez egy bevett szokás, hogy a tudósítók erről írnak egy ilyen összefoglaló gyűjteményt. Még nincs kizárva. De mindig szerettem valami olyasmit csinálni, ami nagyon nehéz, és nagyon kevesen tudják. És szerintem az, hogy a magyar kémekről, vagy a kémelhárításról ennyire precízen beszámolsz, és olyan történeteket mondasz el, amelyek még soha nem kerültek nyilvánosságra, ez exkluzív, és nekem ez rettentő fontos volt. Tehát nekem az volt, hogy valami olyasmit csináljunk, amivel mögé látunk a titkoknak, amely a kém, és ez mindenkit érdekel. Tehát az a kezdődik a könyv, hogy mindig mindenki a titkok mögé akart látni, már az ókorban is.
Az igazság az, hogy szerintem ez egy elég pasis könyv különben. Tehát, hogy én egy picit leragadok ott a titkosszolgálatnál, valóban, hogy mondtad, András, James Bondnál, és azt is, hogyha Pierce Brosnan játsza. Tehát, hogy ez nem túl,
de már
nem túl
Daniel
fiú.
Craig játsz.
Nem szeretem Daniel Craig-et. Nem túl fiús téma ez? Tehát szerint a lányokat mivel győznéd meg, hogy mi miért olvassuk el?
A szerkesztője a könyvnek mindenképpen meg kell említeni, Kolozs Ildikó, és két kolléganőm már olvasta a könyvet. És azt mondták, talán a legjobb hatás a könyvnek, azt mondták nekem, hogy én is titkos ügynök akarok lenni. Nem tudom, hogy mit jelentenek a benne lévő szavak, de hogy láttam, hogy rájuk is olyan hatása van, csak egyszer kell belelapozni, és a történetek rövidek, direkt nem nyújtottam el, tehát nem egy élettörténet van 230 oldalon keresztül, és képek is vannak benne, tehát most megpróbálom kicsit kedvet csinálni hozzá. Azért rövidek a történetek, mert a mai felgyorsult világban tulajdonképpen mindig a végére érünk, és mindig mi nyerünk. Tehát én arra mindig odafigyeltem, hogy nem is nagyon voltak olyan történetek, amiben nem mi nyernénk, de ez rettentő fontos volt, hogy olyan színbe tüntessen fel a magyar titkosszolgálatokat, amiben valóban ők dolgoznak. Hogy sikereik vannak itthon és külföldön.
Óriás. Hol voltál most legutóbb? Vagy mi az, ami mondjuk a külföldi útjaidról, ugye, ha már így karácsony előtt vagyunk, meg ilyen lélekemelőbb történet esetleg?
Nem kell messzire menni, két napja jöttem haza Ugandából, és ugye most volt egy összeállítás tegnap az ATV-ben a Magyar Orvos Misszióról, és az előbb ugye említettem pont Ugandát, hogy hogyan ünneplik a karácsonyt. Egy hihetetlen szegény országról beszélünk, és azért nagyon érdekes, mert amíg a főváros nagyon gazdag, és általában Afrikában így van, hogy tényleg a ünneplik a karácsonyt, és tényleg jön a Mikulás, és 25-ére reggelre meghozza az ajándékot a gyerekeknek. Addig él 30 millió ember a környező falvakban, ahol tényleg egy marék rizsből élnek, és napi $1 él egy 4-5-8 fős család. És azért voltam Ugandában forgatni, kérdeztétek ugye a könyv kapcsán is, hogy sokat forgatok külföldön. Egy hihetetlen misszió van kint, és ezt nagyon-nagyon szeretem forgatni, és imádom azt, amikor megmutathatom, amikor magyarok segítenek ilyen rászorult embereknek. Egy magyar orvos misszió van kint, és magyar orvosok gyógyítanak több ezer embert, és több ezer gyereket egy ilyen 30 napos önkéntes munka alatt. Ez az Afrikai Magyar Egyesületnek a missziója, és hihetetlen érzés úgy hazajönni, hogy látod, hogy ők milyen körülmények között. És akkor sokkal jobban értékeljük, hogy ne kelljen már mindig a jobb telefon, ne kelljen már mindig a jobb autó. Hogy ott valóban az van, hogy Ugandában, de akár Ruandában, Kongóban, képzeljétek el, hogy vannak olyan emberek, akik úgy élnek le egy életet, hogy nincs pénzük orvosra, tehát egész életében nem látja orvos. És hogyha a magyarok nem mennének oda oltani, sebet ellátni, megvizsgálni, felülvizsgálni, gyógyszert adni, stb., és ezt mind térítésmentesen csinálják, akkor egyáltalán nem kerülnének orvoshoz. És ezt fel se tudjuk mérni, és én úgy gondolom, hogy általában ünnepekkor egy picit az emberek jobban érzékenyek az ilyen dolgokra is. És én nagyon szerencsésnek tartom magam azért, hogy ezt megnézhetem, és utána nagyon jó hazajönni, hogy nekünk bizony nagyon sokszor elfeledkezünk erről, hogy mi Európában nekünk van mit tenni, van a hűtőszekrényben, stb. Stb. És ott tényleg az van, hogy a gyereknek, beszéltünk az előbb az Anna Leila, tényleg naponta 6-7-szer kell lenni adni egy ilyen pici babának. Ott a pici baba egyszer kap, vagy kétszer kap, és az is csak főt, rizs, és semmi más nem jut. És a gyerekek 90%-a férges, és hihetetlen, és nem akarok szomorú lenni most itt tényleg az ünnep alkalmából, vagy ha már a Mikulást ünnepeljük, de gondoljatok bele, hogy az elmúlt 3 évben volt ebola, malária, sárgaláz és kolera járvány. Ugyanabban az országban. És ott nincs kórház, ahol elmenjen, pénzük sincs, hogy elmenjenek, nem, hogy még az egészségügyi ellátást megfizetni. Tehát milyen szerencsések vagyunk, hogy nálunk az abban nem hal valaki bele, ha elvágja a lábát, ott nincs tetanusz. Ott az halálos sérülés, ha valakinek elfertőződik a sebe. Nálunk ez nem kérdés, elmész, elláttad, tudod, tetanusz, stb. Lefertőződés sem, ott az egy halálos vágásnak számít, mert még 200 kilométert kéne utazni az első egészségügyi intézmény. Szóval azt mondom, hogy amikor az ember forgathat egy ilyen missziót, amit a magyar dokik csinálnak kint, az nagyon felemelő, és ha így kérdezted.
És igen, köszönöm. És tulajdonképpen én egyszer voltam olyan helyen Kenyában, ahol valóban láthattam azt, hogy micsoda szegénység van, és micsoda borzasztó viszonyok között élnek emberek. És én azt gondolom, hogy tényleg, amikor így el vagyunk röppenve attól, hogy a plázában éppen melyik új plazma tévét vagy trendi pulóvert vásároljuk meg, akkor azért ennek muszáj eszünkbe jutni, hogy egyrészt gondoljunk a szegényebbekre, vagy az elesettebbekre, másrészt pedig, hogy a világnak más részén az étel is nagyon komoly gond vagy probléma.
Hát és a tiszta víz. Uh-huh. Hát gondoljatok bele, hogy nincs tiszta víz. A kút van, és mindenki a patakba jár, és a gyerek is ott iszik, mert ha szomjas, akkor abból iszik. De ahogy a dokik mondták, elrepül egy denevér, beleköp, és ebola gyógyíthatatlan. És akkor az ott fertőzés. És akkor az ott 10 000 ember. De így csettintése. Szóval én nagyon örülök, hogy ezt lehet forgatni, és meg tudjuk mutatni, vagy meg tudom mutatni, és ezért értékeljük azt, hogy mi hol élünk Európában, és hogy milyen körülmények vannak itt körülöttünk.
Eltűnik, igen.
A hóeséssel kapcsolatban van egy titkos szolgálati történetem, egy vicces, de nincs benne a könyvben, ezt az muszáj elmesélni, mert pont ki kellett hagyni a könyvből, mindegy, majd talán a következőben benne lesz. A Magyar Technikai Szolgálat bement egy mafióhoz, kábítószer kereskedő, a történet nagyon egyszerű, azért mennek be, hogy betechnikázzák a házát, mikrofonok, kamerák, tudjátok, hogy megfigyelés alatt áll, és ez pont itt télapó, vagy illetve Mikulás idején történt a dolog, és ilyenkor úgy van, hogy a figyelők kísérik a mafiózót, hogy merre megy a kocsival, hogy addig be tudják technikázni a házat, 6 vagy 7 ember közben átkutatják, páncélszekrényt kinyitnak, visszazárnak. Marha jók a magyar zárszakértők, tényleg nagyon profika, tényleg a könyv miatt muszáj, hogy elmeséljem ezt a történet. Igen ám, de amíg bent voltak 3 órát, ez egy ház volt, családi ház volt, leesett a hó. És mint egy 30 centi szűzhó vette körbe a házat.
Így gyere ki. Így gyere ki.
Hogy jönnek ki?
De gyönyörű.
De ki kell jönni? Na de ha kijönnek, akkor csak kifelé vezetnek a lábnyomok. Ha befelé vezetnének, az is gáz lenne, de hogy csak kifelé vezetnek, ez hogy lehet megoldani? Marha szerencséjük volt. Nem ment haza aznap a mafiózó, képzeljétek el. És azt találták ki, hogy hozatnak a közterületesekkel, hozatnak még havat, és leszórták az egész udvart, hogy úgy tűnjön, mintha szűzhol lenne az egész ház körül, és akkor kijöttek.
De azért az milyen melegsüti lehetett bent? Képzeld, hogy most hazajön, nem jön haza. És ott ülök a kandallón,
ott ülök
csinálni?
Be 8-an.
Kicsit elviszkizgettek, elmorkázgattak. És jól érezték magukat. Srácok, még több ilyen munkát.